Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Szatmári Katalin. Az izraeli-hamasz konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország földgáz ellátása nem biztosítható Törökország nélkül, mivel onnan érkezik az import döntő hányada. Szijjártó Péter Ankarában arról is beszélt, hogy a két ország egyetért abban, csak tárgyalások útján és békével lehet lezárni az orosz-ukrán háborút. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Törökország kulcs szereplő Magyarország és az unió biztonságának szempontjából is, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, a törökhöz hasonlóan a magyar kormány is azon az állásponton van, hogy haza kell térniük a bevándorlóknak, amint azt a biztonsági körülmények lehetővé teszik. Az energiabiztonságról szólva kiemelte, Magyarország földgáz ellátása nem biztosítható Törökország nélkül, mivel onnan érkezik az import döntő hányada.
Magyarország energiabiztonságához folyamatosan hozzájárulnak a tranzit biztosításával. Köszönöm, hogy önök nem használják politikai vagy gazdasági fegyverként az energiaellátás kérdését.
A magyar külügyminiszter érintette a törökök terror ellenes harcát is, amelynek szavai szerint a jelenlegi globális terrorfenyegetés közepette hatalmas jelentősége van. A miniszter az ukrajnai háborúra kitérve hangsúlyozta, csak nagyon kevesen veszik maguknak a bátorságot, hogy a béke mellett érveljenek. A NATO-ban is csak Magyarország és Törökország tesz így.
Mi azt gondoljuk, hogy az idő bebizonyította, hogy hamis annak az állításnak a szajkózása, amely szerint a csatatéren van a megoldás. Ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren. A csatatéren halott emberek vannak és pusztítás van, és minél tovább tart ez a háború, minél több fegyvert szállítanak ebbe a háborúba, annál több ember fog meghalni.
Hakan Fidan, Törökország külügyminisztere azt emelte ki, hogy a két ország együttműködése nagyon szoros és tovább mélyül. Hozzátette, az ukrajnai háborúnak minél előbb véget kell vetni, és tárgyalások útján kell békét teremteni.
Szlovákiában 5 hét múlva az urnákhoz járulnak a választópolgárok, hogy megválasszák Zuzana Csaputová köztársasági elnök utódját. A legfrissebb közvéleménykutatás eredményei szerint Peter Pellegrini házelnök győzedelmeskedne az első fordulóban, tőle 2%-kal lemaradva pedig Iván Korcsok volt külügyminiszter jutna az államfőválasztás második körébe. A magyar jelölt Forró Krisztián 2,4%-on áll. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az AKO közvéleménykutató ügynökség február 5-e és 12-e között készített elnökválasztási felmérést, melynek eredményét csütörtök este ismertették. A felmérés szerint az államfőválasztás első fordulóját Peter Pellegrini, a kormánykoalíciós HLASZ elnöke, a pozsonyi parlament elnöke nyerné 39%-os támogatottsággal. Szorosan mögötte zárna Iván Korcsok volt külügyminiszter, aki a szavazatok 37,2%-át gyűjtené be. A kettejüket követő további 8 jelölt lemaradása tetemes. Stefan Harabin korábbi igazságügyi miniszterre, a legfelsőbb bíróság egykori elnökére a szavazók 8%-a voksolna, Igor Matovics volt kormányfőre pedig 4,8%. Ján Kubis korábbi külügyminiszter a szavazatok 3%-át kapná, a Magyar Szövetség elnöke Forró Krisztián pedig a voksok 2,4%-át szerezné meg. Tőle is kevesebb szavazatot kapna Andrej Danko, a kormánykoalíció legkisebb pártjának, a Szlovák Nemzeti Pártnak az elnöke. Patrik Dubovski, Marián Kotleba és Milan Nahlik támogatottsága nem érné el a 2%-ot. Az AKO ügynökség felmérése szerint az elnökválasztás második fordulójába Peter Pellegrini és Iván Korcsok jutna be, ott pedig előbbi szerezné meg a szavazatok többségét. Pellegrinit a választópolgárok 54%-a választaná, míg Korcsokra 46%-uk adná a voksát. A két vetélytárs között folyamatos a médián keresztül zajló üzengetés, legutóbb Iván Korcsok bírálta Peter Pellegrinit a Szlovák Jégkorong Szövetség címére megfogalmazott felszólítása miatt. Pellegrini ugyanis pár napja felszólította a szövetséget, hogy gondolja át álláspontját az orosz KHL-ben játszó szlovák jégkorongozók idei jégkorong világbajnokságon való szerepeltetéséről. Előfordulhat ugyanis, hogy az orosz bajnokságban hokizó játékosok nem szerepelhetnek a világbajnokságon. Abszurd, ha valaki azt mondja, hogy a politikának nincs helye a sportban, ugyanakkor politikai nyomást gyakorol a sportági szövetségre. Hagyjuk, hogy az utóbbi döntsön majd vállalja a felelősséget a döntéséért, üzente politikai ellenfelének Ivan Korcsok. Az elnökválasztás első fordulója március 23-án szombaton lesz, az esetleges második fordulóra április 6-án kerül sor. A választói igazolványok kiadása már megkezdődött, az igazolványt az önkormányzatok állítják ki. Felmutatásával az ország bármelyik szavazóhelyiségében lehet szavazni. Zuzana Csaputová köztársasági elnök mandátuma 2024. június 15-én lejár. Az államfő már tavaly bejelentette, hogy nem indul újra a tisztségért. Az elnökválasztási kampány az év elején már megkezdődött, a jelöltek 500 000 eurót költhetnek. A választás napja előtt 48 órával kampánycsend lép életbe. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Szimbolikus és pragmatikus oka is van annak, hogy a szlovákiai magyarságnak legyen köztársasági elnök jelöltje, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének megbízott vezetője. Tárna Balázzsal Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Szimbolikus jelentőségű az, hogy a szlovákiai magyarságnak van, és hogy egyáltalán legyen köztársasági elnök jelöltje?
Egyrészt szimbolikus, másrészt rendkívül pragmatikus okok is indokolják. Ugye a szimbolikája abban rejlik, amit lényegében Bárdos Gyula alapozott meg 2014-ben, ő volt az első magyar államfőjelölt, és egy nagyon sikeres kampányt tudott magáénak, 5,1%-ot szerzett, közel 100 000 szavazatot gyűjtött be az államfőválasztás első fordulójában 2014. március 15-én, és azt követően aztán a 2019-es államfőválasztásnál két magyar jelölt is volt, Menyhárt József és Bugár Béla személyében, ez kevésbé volt sikeres, Menyhárt József ugye visszalépett a választás előtt, Bugár Béla pedig nagyon komoly bukást produkált, lényegében a választók megbüntették amiatt, hogy benne maradt pártja a Most Híd, a Fico vezette a Fia kormányban, és ez hatással volt a választási eredményeire is. Így 2024-ben, hogy a magyaroknak lesz jelöltje az államfőválasztáson, szerintem viszonylag egyértelmű volt, szimbolikus okokon túl, hogy jelezzük ezáltal is, hogy Szlovákia egyenjogú polgárai vagyunk, és mi is ott vagyunk, és elnézést, hogy több eszem első személyben beszélek, de jó magam is felvidéki vagyok. De van három komoly pragmatikus oka. Az egyik, ez az alkupozíció. Ha jól sikerül az első forduló, sikerül elérni a 4-5% közti eredményt, és egy olyan közösség képét tudja mutatni a szlovákiai magyar politikai közösség, akinek adott esetben lehet tárgyalási képessége, akkor az érdekérvényesítési potenciáját is ezt tudja növelni. Másrészt nagyon fontos, hogy tematizálják a felvidéki magyarokat érintő kérdéseket. A jogegyenlőség, mondjuk a Benes dekrétumok kérdése, a nyelvtörvény kérdése, az állampolgárság kérdése, a jogegyenlőség valósulhasson meg, Szlovákia magyar nemzetiségű polgárai otthon érezhessék magukat, és ne legyenek másodrendű polgárai az országnak. A másik pedig nyilvánvalóan az, hogy a gazdaságilag elhanyagolt magyarok lakta dél-szlovákiai régiónak a leszakadását meg tudják állítani. Az ott élő szlovák és magyar nemzetiségű polgároknak is ez érdeke, hogy Szlovákia mindenkori kormánya ne tekintsen egy elhanyagolandó területként Dél-Szlovákiára.
Tárnok Balást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének megbízott vezetőjét hallották.
Világtükör.
Németország elvesztette korábbi súlyát az európai politikában, jelentette ki az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézet programigazgatója. Prőle Gergely szerint ennek az az oka, hogy gazdaságilag meggyengült és nem állt ellen az Egyesült Államok érdekérvényesítésének.
Németország súlya a mai Európában messze nem az, mint évekkel ezelőtt volt, ami egyébként Magyarország számára is egy komoly probléma. Tehát az, hogy az európai döntéshozatalban kinek mekkora befolyása van, ez nyilvánvalóan nagyon sok mindentől függ. de nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy egy államnak akkor van politikai befolyása, ha gazdaságilag is erős. Németország jelen pillanatban gazdaságilag gyenge, és ennek a gyengeségnek ideológiai tévképzetek is jelentik az okát, meg persze az, hogy az ország képtelen volt szembeszállni avval az amerikai érdekérvényesítéssel, ami az olcsó orosz energiáról leválasztotta, még akkor is, hogyha azok a súlyos problémák, amiket sokan vizionáltak, hogy hidegen maradnak a lakások, és a többi leállnak az autók, ezek nem is valósultak meg. Tehát egy gyenge, gazdasági erővel rendelkező ország az európai döntéshozatalban kevésbé tud részt venni. A Franciaország megpróbálja ezt a helyet betölteni. Látjuk azt, hogy Olaszország is egy nagyon okos, ugye Meloni miniszterelnök erre a középre húzó, de mégis konzervatív hátterű politikával egy nagyon ügyes taktikai játszmát játszik. Tehát Németország sajnos elvesztette azt a súlyát az európai politikában, ami korábban volt.
Prőle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatóját hallották.
Világtükör.
Október közepe óta a hadászati kezdeményezés az oroszok kezében van. Az ukrajnai háború jelenlegi szakasza némileg hasonlít az első világháborúhoz, az állásharchoz, lövészárok háborúhoz, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc biztonsági és védelempolitikai szakértőt Kalapos Mihály kérdezte.
A hadászati kezdeményezés, magyarán, hogy kiindítja a támadásokat, az október közepe óta egyértelműen az oroszok kezében van. A frontnak a keleti szakaszán van az orosz támadás, ez ugye nagyjából illeszkedik ahhoz a deklarált moszkvai célkitűzéshez, hogy Donyeck és Luhansk oblasztot, tehát ezt a két ukrán megyét, ezt teljes egészében, hát orosz szóhasználat szerint felszabadítsák, azaz megszállják. Nagyon heves harcok vannak, mérsékelt sikerekkel Szivers térségében, nagyon komoly harcok vannak még mindig Bahmut térségében, az oroszok további területeket igyekeznek elfoglalni, és a leghevesebb harcok ennek a keleti front szakasznak a déli részén vannak, ott a leghevesebb harcok Avgyívka környékén vannak. Ugye a várost lényegében már három irányból körbevették az orosz csapatok, az ukránok komoly lőszer és hadianyag ellátási gondokkal küzdködnek, ugye a nyugati támogatás, főleg az amerikai, az igencsak leapadt az elmúlt időszakban. Van egy rész, ahol igaz, hogy minimális erőkkel, de az ukránok tudnak sikereket felmutatni. Ez ugye a Nyeper keleti, tehát oroszok által ellenőrzött partján, nem messze Herszon városától. Az ukrán erők, hát a források egy-két zászlóairól beszélnek, tehát nagyjából olyan valahol 500 és 1000 katona közötti létszámban kialakítottak egy kisebb hídfőt a folyónak a keleti partján. Ugye nagyon komoly drón képességekkel megtámogatva. Amit most látunk, az kicsit hasonló az első világháborúhoz, állásharc, lövészárok háború, irgalmatlan vérveszteségek, főleg a rohamozó orosz erők részéről.
Meddig tarthat ez a háború? Akár még évekig?
Nehéz megmondani, hogy sok minden függ például az amerikai elnök választástól is. Bármit is mond most Trump, nem gondolnám, hogy egy republikánus vezetésű Egyesült Államok teljesen leállítaná Ukrajna támogatását, de valószínűleg jelentősen csökkenne, már pedig az ukránoknak elképesztő mennyiségű hadianyagra van szükségük, nagyon komoly mennyiségű alkatrészekre a drónokhoz, tehát nyugati fegyverszállítások és nyugati technológiai transfer nélkül Ukrajna azért nem valószínű, hogy még évekig tudna háborúzni, nem is biztos, hogy akar. Ugye az ukrán gazdaságban pokoli károkat okozott eddig is a háború. Valahol 8 és 10 millió közé becsülik azoknak az ukránoknak a számát, akik elmenekültek az országból, alig születik gyerek. Tehát Ukrajna számára ez a háború egyre inkább szó szerint a nemzethalált is felveheti. Nagyon sikeresen védekeznek, tehát annak a valószínűség, hogy az ukrán haderő összeroppan, azért nem túl nagy. Viszont most már abban a legtöbb szakértő egyetért, hogy jelenlegi erőviszonyok mellett annak a valószínűsége, hogy Ukrajna jelentős, további jelentős területeket fel tudjon szabadítani, nagyon csekély.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották.
Világtükör.
Sajtóhírek szerint az Egyesült Államok és a Közel-Kelet meghatározó arab államai béketerven dolgoznak, amelynek egyik legfontosabb eleme az önálló palesztin állam létrehozása lenne. Az izraeli hadsereg előrenyomulása miatt ez most nem tűnik reális forgatókönyvnek, véli az Inforádió által megkérdezett Közel-Kelet szakértő. Enn Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, Domanics András kérdezte.
Van-e egyáltalán most létjogosultsága egy béketervnek?
Itt nyilván az lesz a kérdés, hogy mit értünk béketerv alatt. Tehát ha azt értjük béketerv alatt, hogy abba hagyni a katonai műveleteket a gázai övezetben, akkor elvileg ennek lehetne létjogosultsága. Ez az, amiért az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom leültek Kairóban tárgyalni egy 6 hetes tűzszüneti megállapodásról. De ugyanakkor, hogyha azt nézzük, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök kiadta az utasítást előbb a tervre, majd a végrehajtásra, hogy az izraeli fegyveres erők vonuljanak be immár a Rafahban is, ami egészen az egyiptomi gázai övezeti határon van levő város, és ez a művelet zajlik, akkor azt gondolom, hogy ebben a pillanatban talán nincsen.
A hírek szerint a béketerv egyik fontos eleme lenne a palesztin állam létrehozása. Izrael belemenne ebbe?
Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban, de talán hosszasabb ideig is, ez kevéssé valószínű. Nyilván nem tudom kizárni. Ezt azért mondom így, mert egy palesztin államnak a létrehozása, ahhoz elsősorban terület kellene. És itt nyilván nem a gázai övezetről lenne csak szó, hiszen az egy 2/3 budapestnyi terület, tehát el se tudjuk képzelni, hogy mennyire kicsi. Hanem ehhez tartozna ugye Cisziordánia, amely viszont izraeli szempontból nem feladhat. Egyrészt a meglehetősen erőteljesen jobb felé, a konzervatívan vallásos zsidókörök felé tolódott az izraeli belpolitika. Másrészt éppen ezért egyébként az immár sokadik Benjamin Netanyahu vezette kormány által támogatott módon zajló, évtizedekben mérhető most már talán az az izraeli hivatalos politika, amely támogatja azt, hogy izraeli telepesek vonuljanak ki Cisziordániába és vegyenek el palesztin területeket, foglaljanak el földeket. Na most innentől kezdve nincsen palesztin terület, és nem beszélve arról a szintén igen fontos és szimbolikusan a legfontosabb szempontról, hogy még annak idején, amikor arab-izraeli béketárgyalások zajlottak, illetve még az oszlói folyamat, illetve annak a megakadása után ebben a bizonyos genfi megállapodás tervezetbe, amit civilek, illetve volt politikusok mindkét oldalról, Izrael és a palesztinok felől dolgoztak ki. Ebben az volt az elképzelés, hogy a leendő palesztin államnak Kelet-Jeruzsálem, vagy annak egy külvárosa lenne a fővárosa. Na most onnantól kezdve, hogy Izraelben törvényben iktatták pár évvel ezelőtt, hogy Izrael zsidó állam, valamint törvénybe iktatták, hogy Izrael egy és örökös fővárosai az oszthatatlan Jeruzsálem, innentől kezdve jelenlegi izraeli belpolitikai környezetben, különösen amikor a Netanyahu kormány és személyesen a miniszterelnök úr többszörös választásokra kényszerült az elmúlt 6-7 évben. Innentől kezdve azt gondolom, hogy jelenleg nem reális.
Enn Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát hallották.
Világtükör.
Idén január 1-én 5 új taggal bővült a G7 országok ellenpólusának szánt BRICS csoport. A Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi rektor helyettese kiemelte, a tagok között olyan riválisok vannak, mint például Szaúd-Arábia és Irán, így a csoport sikere attól függ, hogy az országok tudják-e kezelni az egymás között feszülő ellentéteket. Rada Péterrel Varga Mónika készített interjút.
Tulajdonképpen az elmúlt mondjuk 2 évvel ezelőttig, főleg mondjuk nyugatról egy lesajnált országcsoport volt. Most már semmiképpen nem lehet ebbe a kategóriába sorolni, hiszen az korábban 5 tagú csoport most már 11 tagúvá bővült január 1-től. Körülbelül 20 jelentkező közül választották ki azokat, akik csatlakoztak a csoporthoz. Egyébként, amit el kellett dönteni tavaly a BRICS szempontjából, hogy mélyítenek, ha emellett döntöttek volna, akkor nem vettek volna fel új tagokat, ha sokkal inkább egy új pólus kialakulását jelentette volna, vagy bővítenek. Emellett döntöttek, és nyilván egy heterogén országcsoport, egy geopolitikai, világpolitikai szempontból heterogén országcsoportról van szó, amely Egy dologban egyetért, hogy a fennálló világrenddel kapcsolatban vannak fenntartásai. Abban, hogy hogyan kellene kinézni ennek az új világrendnek, ebben nincsen egyetértés. De nem is ez volt feltétlenül a cél. A cél az volt, hogy olyan reflexek a nemzetközi kapcsolatokkal vagy nemzetközi politikával kapcsolatban megkérdőjeleződjenek, mint hogy a nemzetközi világrendet az Egyesült Államok egyedül tartja fönn, egyedül alkotja a szabályait, és ennek nincsen alternatívája. Az ukrán háború kitöréséig egy olyan alternatíva jelent meg a világrend jövőjével kapcsolatos kutatásokban, beszélgetésekben, hogy újra egy kétpólusú világ felé haladunk, ez Kína és az Egyesült Államok versengését jelentette volna, de ez hát sok szempontból egyébként kiszámíthatóvá tenni a rendet, de rengeteg mindenkinek ez nem lett volna jó. Mégpedig pont azoknak az országoknak, még akkor is, hogyha Kína benne van ebből a BRICS csoportba, amelyeknek választani kellett volna az Egyesült Államok és Kína közül, és ők hát folyamatosan abba az irányba terelték a beszélgetéseket, hogy egy valódi multilaterális, tehát többpólusú nemzetközi rendre van szükség. A BRICS-nek a bővítése tulajdonképpen ez. Nem egy új multipoláris rendnek a kialakulása, hanem egy jel, egy nagyon erős jelzés, hogy erre szükség van. Csak hogyha számokat nézünk, a kibővült BRICS, tehát ez a 11 országnak az összesített GDP-je meghaladja a G7-ek GDP-ét. Ez kb. 29% a BRICS esetében, a globális GDP-ből, és a G7 esetében pedig olyan 26-27%.
A tagság az jár valamilyen gyakorlati haszonnal, és hát említi is, hogy mekkora súlyt képvisel az ő GDP-jük, tehát könnyebb egymás között kereskedni, vagy egymás országaiban beruháznak ezek az országok. Szó volt a közös valutáról is.
Az a cél, hogy egy olyan alternatívát nyújtsanak a, hát mondjuk a nyugati világgal szemben, hogyha a nyugati világ, azaz a mostani rendnek, és ebbe beletartozik a világgazdaság, világkereskedelem, napirend alkotói, itt sokszor azért az Egyesült Államokra gondolnak, egyoldalúan hoz olyan lépéseket, amelyek a globális dél, tehát itt nem mindenki fejlődő ország, de azért alapvetően a fejlődő országoknak a kereskedelmi vagy gazdasági érdekeit sérti, akkor ők közösen, mint egy blokk, ez ellen alternatívát tudjanak nyújtani. Egyébként befektetnek, igen, és hát nyilván elsősorban azért Kína, de ha azt nézzük, hogy Szaúd-Arábia vagy az Egyesült Arab Emírségek is most már csoport tagja, ők mint globális olajtermelő vagy földgáztermelő országok, ők Kínát látják el. Ha a kereskedelmet nézzük, a tengeri kereskedelmet mondjuk, ezek az országok olyan csomópontokba helyezkednek el, kereskedelmi csomópontokba, amelyek nélkülözhetetlenek a világkereskedelem zavartalan működéséhez, például Egyiptom. Az még szerintem egy kicsit korai, hogy ők képesek legyenek egymással úgy megegyezni, és egyébként nincs is írásban leírva, hogy pontosan hogyan kellene működtetni ezt a csoportot valódi kereskedelmi például viták esetén. Tehát korai egy közös valutáról beszélni, de az, hogy egyáltalán elkezdtek erről beszélni, az egy jelzés arra, hogy a dollár uralta a nemzetközi kereskedelemnek akadt egy kihívója.
Ön szerint mi lesz a BRICS jövője?
Nehéz megmondani azért még ebben a fázisban, főleg azt figyelembe véve, hogy olyan országok is a tagjai ennek a csoportnak, akiket hagyományosan egymás ellenfelei kihívóiként tudtunk volna regionálisan jellemezni. Tehát a csoport tagjai között van Szaúd-Arábia és Irán. Ha a Latin-Amerikára gondolunk, Brazília és Argentína, várakozásunk szerint ezek az országok között vannak akkora ellentétek, ami miatt nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy sikeres lesz ez a csoportosulás.
Rada Pétert, a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi rektorhelyettesét hallották.
Világtükör.
Több közösségi platformot is beperelt New York város polgármestere. A városvezető szerint az alkalmazások az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárultak a fiatalok mentális egészségének drámai mértékű romlásához. A részleteket Imre Júlia mondja el.
Helyi idő szerint szerdán jelentette be New York város polgármestere, hogy több közösségi platform ellen is pert indítanak. A benyújtott kereset szerint a Meta tulajdonában álló Facebook és Instagram, az Alphabet érdekeltségébe tartozó YouTube, valamint Snapchat és a kínai fejlesztésű TikTok szándékosan veszik rá és teszik függővé a fiatalokat a közösségi média használatára. Eric Adams nyilatkozatában úgy fogalmazott, az elmúlt évtizedben betekintést nyerhettünk abba, hogy az online világ milyen mértékben képes magával ragadni és függőséget kialakítani, folyamatosan kiszolgáltatva gyermekeinket olyan káros tartalmaknak, melyek mentális egészségügyi problémáikat csak tovább súlyosbítja. A közösségi média okozta veszélyekről korábban Tari Anna Mária pszichoanalitikus is beszélt az Inforádió Aréna című műsorában.
Nekem a legnagyobb problémám a deepfake-kel, a TikTokkal, minden olyan alkalmazással, amelyik kihúz a valóságból, és mutat egy olyan képet, amely nem valós, és utána visszapotyanva a valóságba negatív érzelmeket lehet átélni, vagy amely alkalmazás azt mutatja, hogy meg lehet úszni a gondolkozást, az erőfeszítést, az akaraterő működtetés, és megment minket attól, hogy a coping, vagyis megküzdő mechanizmusainkat használni kelljen, az egyszerűen nem valós.
De nem csak a valóságérzékelés feszik el virtuális térben, hanem ezzel egyidejűleg a magányosság érzése is felerősödhet, tette hozzá a pszichoanalitikus.
Amikor azt látjuk, hogy egy tinédzser legfőbb örömszerző és élményszerző terepe az okostelefonja, akkor az azért problémás, mert egyben akkor azt is mondhatnánk, hogy máshol nem lehet neki ezt elérni, hogy akkor hol vannak az ő barátai, azon túl, hogy az online térben, hol tud ő velük találkozni, hol vannak a szülei, hol vannak az olyan élmények, ahol együtt lehetne lenni.
A közösségi platformokkal szemben az elmúlt hónapokban több pert is indítottak az Egyesült Államokban, a közösségi médiát felügyelő szabályozó testületek pedig a gyerekek védelme érdekében szigorúbb követelményeket fogalmaztak meg a szolgáltatókkal szemben. A Meta vezérigazgatója korábban a szenátus előtt kért elnézést az emberektől a közösségi média gyerekekre kifejtett kártékony hatásai miatt. A Meta egyik szóvivője pedig azt mondta, hogy a vállalat célja továbbiakban is, hogy a fiatalok életkoruknak megfelelő, biztonságos tapasztalatot szerezzenek az online térben.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.